A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság egy Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva a 445. számú dicséretünket énekeljük. A 445. számú dicséretünk első versét, ami így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálaadással jövünk eléd azért, mert Te újra és újra meg akarsz minket szólítani. Hálát adunk neked, Urunk, hogy Te olyan kitartóan szólsz hozzánk, hogyha mi még nem is vesszük észre, akkor is újra és újra nem mondasz le rólunk, hanem meg akarsz minket szólítani. Magadénak akarsz minket tudni. Istenünk, hálát adunk neked, hogy együtt lehetünk, hogy téged dicsérhetünk. Hálát adunk neked, hogy összegyűlhettünk azért, hogy ma is valami újat tanuljunk Te rólad. Istenünk, Te látod azt, hogy mennyi minden van, ami megpróbál tőled távol tartani. Te látod azt, hogy mennyi minden köti le a mi gondolatainkat is, ad, hogy most hagyd tudjunk Te rád figyelni, hagyd tudjunk Te kegyelmedből meghallani a Te szavadat, azt, amire szüksége van a szívünknek, azt, amit Te ma el szeretnél nekünk mondani. Kérünk Istenünk, hogy légy velünk a Te szent lelked által, és Te elevenítsd meg a szavakat. Te add, hogy ne csak a füleinkig, hanem egészen a szívünk, a lelkünk legmélyéig elérhessenek. Kérünk téged, hogy formálj minket egyre inkább arra a képre, ahogyan látni szeretnél minket. Így kérünk, hogy Te adj áldást ma erre az Isten tiszteletre is. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az írva van a 32. Zsoltárban, a 32. Zsoltár első 7 versében így szól hozzánk a mi Urunk igéje. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hűségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargatom. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és Te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Amen. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés az életünk során az az, hogy mitől lehetünk igazán boldogok. Mindannyian keressük a boldogságot, és talán mindannyian kicsit másban, és ha egyen-egyenként felszólítanák itt mindenkit, hogy mondja el, hogy mitől boldog, vagy szerinte mi a boldogság, valószínűleg nagyon különböző válaszokat adnánk rá. És egy ilyen választ ad Dávid is egy egészen sajátos nézőpontból. Ő azt mondja, hogy a boldog embert a boldogtalantól az különbözteti meg, hogy mit kezd a bűneivel. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy valóban ezen áll a boldogságom, hogy mit kezdek a bűneimmel? Valóban ennyitől függ? Ha helyén kezelem a bűneimet, akkor boldog leszek? És eszembe jutott pár olyan szituáció, amire talán ez annyira nem lett volna igaz, de erre majd később visszatérek. És ahhoz, hogy megértsük, hogy Dávid ezt miért gondolja így, meg kell értenünk azt, hogy a Biblia hogyan gondolkodik a bűnről. Egyre inkább az jellemző a mai világra, hogy nem tudjuk a helyén kezelni azt, hogy mi is az, hogy bűn. Nagyon sokan elbagatelizálják és azt mondják, hogy hát bűnözünk egy kis csoki evéssel, nyilván nem ez a bűn. Mások pedig azt mondják, hogy egészen addig, amíg börtönbe nem kerülök, vagy nem indul ellenem eljárás, addig nem követtem el semmilyen bűnt. És hogyha elképzeljük a bűnt, akkor, vagy a bűnöket, akkor egy ilyen lista gördülhetne le a lelki szemeink előtt, hogy ezek azok. De a Biblia alapján nem egy lista van, hanem hogyha szeretnénk a bűnt definiálni, akkor két irányba indulhatunk el leginkább. Az egyik a céltévesztés. Isten kitalál valami nagyon jót, és ehhez mutat egy utat is, hogy ezt kellene megtenned, és így, és eljutsz abba a célba, de jön az ember, és azt mondja, hogy nem. Uram, én jobb utat tudok rá. Én tudok egy egyszerűbbet, ami nem a te utad, de mégiscsak egyszerűbb, és jobban tetszik nekem. És előbb-utóbb azt veszi észre az ember, hogy hát nem, hogy csak az útról tért rá, de még a célt is eltévesztette. A másik ilyen az a lázadás. Amikor haladunk életünknek az útján minden nap Istennel, és egyszer csak ki akarjuk magunkat szakítani az ő kezéből, az ő szeretetéből, az ő útjairól, csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk. Jó Istenem, van a te utad, de én jobban tudom, hogy mire van szükségem. És egyből felrúgjuk azt a hűséget, azt a bizalmat, ami Isten és ember között lehet. És ennek a bűn fogalmaknak az közös tulajdonsága, hogy mind a kettő elszakít Istentől. Mind a kettőnek a mélysége abban áll, hogy én a bűnös ember elszakadtam Istentől. Valami nincs rendben köztem is közte. És nem szeretünk beszélni a bűnről. Van olyan, aki hallani sem szeret róla. De meg kell, hogy értsük, hogy ez annyira jelen van az életünkben, hogy egyszerűen nem tudjuk kikerülni. És hát Dávid szerint a boldogságunk is ezen áll. Mit kezdünk vele? És erre ad egy példát a 32. Zsoltár. Hogy mit kell ahhoz tenni a bűneinkkel, hogy boldogok lehessünk. Mert nem csak puffogtatja itt, hogy boldog az az ember, aki nem vétkezik, akinek megbocsátattak a bűnei, hanem leírja azt is, hogy mit kell tenni. És először leírja azt, hogy mit ne tegyünk. Mert az egyik legnagyobb hiba, amit el tudunk követni a bűneinkkel kapcsolatban, az az, hogy elhallgatjuk. Hogy nem veszünk róla tudomást. Úgy gondoljuk, hogy majd az idő megoldja. Nem foglalkozunk vele. De hogy oldja meg? Elkezd egyre inkább nyomasztani. Talán az egyik leghétköznapibb és leggyakoribb bűn, hiba vagy céltévesztés az a hazugság. És nem kell hozzá nagy. Elég egy egészen pici hazugság, amit azért, hogy fenntartsunk magunkról, és a másiknak a rólunk alkotott képe ne változzon, Egyre több és több hazugságot von maga után, pedig csak egy pici volt. És a végén már azt érezzük, hogy minden erőnk arra megy rá, hogy ezt a képet fenntartsuk, hogy félünk attól, hogy lebukunk, hogy bizalmatlanok vagyunk a másik emberrel is, hiszen hogyan tudnánk megbízni olyan valakiben, akinek mi is csak egy képet mutatunk. És ennek az lesz az eredménye, hogy egy fal kezd el kiépülni köztünk és a másik ember között. Egy fal húzódik köztünk és Isten között. És ezek között, a falak között egészen egyedül maradunk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, mert nincs kitől segítséget kérni. És ez az, amiben bele lehet betegedni, ez az, amiről Dávid azt írja, hogy míg hallgattam, kiszáradtak a csontjaim, és egész nap csak jajgattam. Miért van az, hogy ha baj van, akkor rohanunk Istenhez? Futunk hozzá, hogy segítséget kérjünk. De hogyha mi hibázunk el valamit, és tudjuk azt, hogy ludasak vagyunk a dologban, akkor már úgy nehezebben megyünk hozzá. Sőt, inkább elkezdjük kerülni. Talán a szégyen miatt, talán azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk rá méltóak, hogy Istenhez fohászkodjunk. A mai párkapcsolatokban egyre inkább gyakoribb az, hogy úgy oldanak meg problémákat párok, vagy az az alternatív megoldás van előttük, hogy tartsunk egy kis szünetet. Egy kis ideig te is mész a saját utadon, én is megyek a saját utamon, valamikor összetalálkozunk, és akkor majd meglátjuk, hogy sikerült-e megjavítani azt, ami nem volt jó, hogy menni fog-e megint együtt. De ez nem megoldás rá. Ugyanúgy, hogy Istennek sem mondhatjuk azt, hogy Uram, most tartok egy kis szünetet, most egy kicsit nem imádkozok, eltelik pár hét, hát ha addigra jobb lesz, és jobban leszünk. Hogyan közeledhetnénk úgy, hogy közben távolodunk, és elkerüljük egymást? És annyira érdekes, ahogyan Dávid is elmondja azt, hogy a Zsoltárban, hogy egész nap csak jajgattam, hogy az összes ereje elfogyott. Miért szoktuk elhúzni egészen a legvégéig? Miért akkor fohászkodunk, miért akkor állunk Isten elé valamivel, amit elhibáztunk, amikor már egészen a tönk szélén vagyunk? Miért akkor visszük elé a családi vitáinkat, a nagy problémáinkat, amikor már nehéz megoldani? Miért nem lehet még egészen a legelején odafordulni hozzá? És hát a bűnnek pont az a célja, hogy elválasszon minket Istentől. Hogy minél távolabb legyünk tőle, és ebben viszont nincs semmilyen boldogság. Dávid nem csak azt írja le, hogy mit ne tegyünk, hanem azt is, hogy mit tehetünk. És folytatja a Zsoltárját. És egyetlen egy megoldást tud mondani erre a problémára. Az pedig az Isten előtti őszinte megállás. Az Isten előtti őszinte bűnvallás. És ez az, ami a falakat ledönti, ez az, ami a boldogságot visszaadhatja számunkra. És ez egy nem egyszerű dolog, hiszen a saját gyengeségeinkkel, a saját törékenységünkkel kell benne szembesülni. Mert ezt már nem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni, hanem itt őszintén mindennel meg kell előtte állni. És ez egy folyamat. Kicsit itt a Zsoltárban, mintha összekeveredett volna a sorrend, de nyilván azzal kezdődik, hogy Dávid elhatározza, hogy nem tud többet úgy élni, hogy néma, hogy nem áll Isten elé. Elhatározza azt, hogy megvallja bűneit Istennek. És ebben az elhatározásban nagyon fontos az ő saját személyes döntése, hogy nem csak úgy lebukik, nem csak úgy kiderül róla, hanem ő akar maga odaállni Isten elé. És ez így mennyivel jobb, nem? Amikor vállaljuk azt, amit tettünk. Amikor már ott van az az elhatározás, és nem csak véletlenül derül ki valami. Aztán amikor ez az elhatározás tetté válik, amikor a szándékból tett lesz, az pedig a megvallás, a bevallás. És ebben nem csak annyi történik, hogy beismerem, hogy vétettem, beismerem, hogy rosszat tettem, hanem sokkal többet. Manapság olyan könnyen mondunk ki ítéleteket, olyan könnyen mondunk ki gondolatokat egy-két ember előtt. De amikor igazán úgy kell kiállnunk, hogy annak következménye lehet, akkor már mindjárt nem vállaljuk olyan könnyen a véleményünket. Akkor már mindjárt kihátrálunk belőle. De a bűnvallás, az, ami Istennek tetszik, az ő előtte való őszinte megállás, az nem ilyen. Abba benne van az, hogy vállalom a következményét. Vállalom azt, amit tettem, mindennel együtt. A negatív meg a pozitív, bár a bűnnek nem nagyon van ilyen, következményeivel együtt. Hogy nem takargatok tovább semmit, pedig ebben is olyan jók vagyunk. Istenem, csak azért tettem, mert mások is ezt tették. De ez a bűnvallás, ami őszinte Isten előtt, abba nem fér bele a takargatás, nem fér bele a mentegetőzés, hanem az őszinteség egyedül, mindenestül. Az őszinte bűnvallás számol a következményekkel is. És itt érkezünk el a következő szakaszhoz, amit már igazából nem is mi teszünk, hanem Isten tesz velünk, a megbocsátáshoz. Ez az a pillanat, amikor leomlanak a falak, amikor a boldogságát visszaszerzi Dávid, amikor megtörténik a megbocsátás, és átéli azt, hogy tett valami rosszat, de ő az alól már szabad. És ez nem csak egyszerű szavak, hanem sokkal többet rejt magában, hiszen benne van az ára. A megbocsátásban benne van az, hogy Isten annyira szeret minket, hogy a saját életét adta, és helyettünk szenvedett és meghalt. Azért, hogy az a fal, vagy az a szakadék, ami kettőnk között tántorog, azt le tudjuk bontani, hogy az ott helyreálljon, és ezzel együtt helyreállhasson egy bizalom is. És Isten nem úgy bocsát meg, ahogyan mi szoktuk, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Azt olvashatjuk a Zsoltárból, az elejéről, hogy boldogok, boldog az az ember, mert már nem rója fel az Isten a bűnét. Hogyha mi megbocsátunk valakinek, azért ott a bizalmunkban ott lesz az, hogy már egyszer tett velünk valami rosszat. Már egyszer csalódtunk benne. De Isten nem így néz ránk. Isten nem kezdi el újra számolgatni, hogy hát eddig ezeket bocsátottam meg neked, és még mindig nem lettél jobb ember. Hanem nem rója fel többet. Egy másik következmény az, hogy a bizalom helyre áll. És itt kezdtem el azon gondolkozni, hogy valóban elég a boldogsághoz az, hogy mit kezdünk a bűneinkkel. Mert mi van akkor, hogyha sikerül mindennel elszámolnom, és őszinte vagyok Isten előtt, de mégis nehézségbe esek, akkor is boldog vagyok. Akkor is megvan minden okom a boldogságra. És arra jutottam, hogy igen, boldog lehetek. Mert legyek bármilyen nehézségben is, van kiben reménykednem, van kitől segítséget kérnem. És erről ír Dávid is, hogy ezért hozzád imádkozzék minden hívő. Mert ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. És ez adhat nekünk boldogságot, és adhat nekünk reménységet. Hogyha egyedül érezzük magunkat a problémáinkban, van kihez kiáltanunk. Hogyha éppen a gyász fájdalma ül a szívünkön, akkor van kitől segítséget kérni és vigasztalást. Hogyha nehézségekkel nézünk szembe, akkor is van kihez kiáltanunk. És ez nyugalmat és boldogságot kell adjon nekünk. És az, hogy Isten megbocsát, az kihat az emberi kapcsolatainkra is. Ez nem úgy működik, hogy neki bevallom, megbántottam a másikat, de a másiktól nem kérek bocsánatot. Az Isten előtti őszinte bűnvallás formálja az életünket is. Hiszen azt, amit elkövettem, azt, amit bevallottam, azt többet nem akarom elkövetni. És nem akarok olyan lenni. És a másikhoz is oda tudok majd fordulni. És lesz erőm bocsánatot kérni. És helyre akarom hozni. Mai vasárnappal elkezdődik a böjti időszak. Örök kérdés ilyenkor mindig, hogy mi reformátusok mit kezdjünk a böjttel. Nem a lemondásokról kell, hogy szóljon a böjt, hanem akkor nyeri el az igazi célját, hogyha sikerült közelebb kerülni Istenhez. És ez a böjti időszak lehet annak az ideje, hogy őszintén megálljunk Isten előtt. És azokat a bűnöket, azokat a céltévesztéseket, azokat a lázadásokat, amiket lehet, hogy napok, hetek, de akár hónapok, évek óta cipelünk magunkkal, azokat ő előtte őszintén megvalljuk, és azokra bocsánatot nyerjünk, és a minket körülvevő falak azok leomoljanak. És így kívánom a gyülekezetnek, hogy hadd érje el ez a böjt időszaka célját, és hadd mondhassuk el majd húsvét vasárnap reggelén, hogy sikerült közelebb kerülni Istenhez, hogy sikerült őt még jobban megérteni. Ezért imádkozzunk most. Istenünk, hálát adunk azért, hogy te boldogan szeretnél minket látni. Hálát adunk neked, hogy fontos az, hogy ne csak megtörtek legyünk, hanem egészen közel kerülhessünk hozzád boldogan. És köszönjük, hogy ezért a saját életedet adtad fizetségként. Urunk, úgy szeretnénk ezt megbecsülni. Úgy szeretnénk, hogyha tudnánk egyre inkább olyan életet élni, ami tetszik neked, de mégis olyan sokszor elesünk, olyan sokszor eltávolodunk tőled, és egy-egy botlásunk akár azt is eredményezheti, hogy még távolabb kerülünk tőled. Kérünk, hogy adj bátorságot, hogy eléd tudjunk állni őszintén, hogy ne takargassunk semmit, hanem minden bánatunkat, minden vétkünket és gyengeségünket hagyd tudjuk neked megvallani. Add, hogy ne csak megvallás legyen, hanem akarjunk is megváltozni, úgy, hogy kedvesek lehessünk te előtted. Kérünk téged, Istenünk, hogy hadd lehessen ez a mostani böjti időszak a hozzád való közeledésnek az ideje, hogy hadd ismerhessünk meg téged egyre jobban. Urunk, te látod azt, hogy mennyi gond, mennyi probléma vesz minket körül. Te látod azt, hogy mennyire kezd a türelmünk fogyni. Így kérünk, hogy adj bölcsességet a számunkra, adj türelmet ebben a nehéz időben is számunkra. Légy mindazokkal, akik betegek is, te adj nekik gyógyulást, te adj türelmet és erőt az ápolóknak is. Add, hogy hadd lehessél te az, akibe kapaszkodnak, és mi is kapaszkodunk. Légy mindazokkal, akik gyászt hordoznak, akik az elvesztés fájdalmával küzdenek, és adj nekik olyan vigaszt, amit csak te tudsz megadni, és senki más. Kérünk, Istenünk, hogy kísérj minket életünk minden napján, és add, hogy tudjunk te rád nézni a nehézségekben, add, hogy tudjunk te beléd kapaszkodni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Nagy Lászlóné 94 éves testvérünket. A gyászoló családnak vigasztalást és békességet kívánunk. Hirdetem, hogy a jövő hét vasárnap a hónap utolsó vasárnapja lesz, és megterítjük az Úr asztalát, tehát a jövő hét vasárnapi istentisztelet, úrvacsorás istentisztelet lesz. Záró énekül hirdetem a 467. számú énekünket. A 467. számú énekünk első versét énekeljük, ami így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Fönnállva fogadjuk az áldást. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen.